Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 338. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten dr. Kalocsai Péter város- és közlekedés történész még éppen csak elkalauzolt minket a múlt századfordulós Magyarországra, hogy megismerjük az akkor polgárosodó nagyvárosok életét, amelyeknek fontos része volt a népességszám növekedésének eredményeként kialakuló és rohamosan fejlődő közlekedés. A mai adásban már részletesen beszélgetünk az omnibuszról, a lóvasútról és az első trolliról is. Dr. Kalocsai Péterrel, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központ történelem tanszékének vezetőjével Budapest 20. század elejé státuszát tisztáztuk először.
Első megálló.
Mondta, hogy világváros lett, és ugye nagyon gyakran használjuk ezt a kifejezést. Ez gondolom rengeteg esetben egy látványra már biztosra mondható dolog, de egyébként milyen feltételei vannak ennek, és egyáltalán nálunk ez az Osztrák-Magyar Monarchia, hát osztrák részének volt fontos, hogy a jelentősebb, gazdaságilag, társadalmilag fontosabb pontjai, beleértve a sajátjait is, Bécs és a többi, azok igenis legyenek nagyon-nagyon mutatósak, használhatók, modernek, praktikusak, tehát, hogy elsősorban itt erről van-e szó, és valóban, hogy a világvárosság, vagy a világváros megnevezésnek mik a feltételei?
Hát ebben az időszakban, tehát a neoabszolutizmus után, mikor sikerült kompromisszumot kötni, paritásos rendezni a két országnak a kapcsolatát, akkor főleg magyar részről volt törekvés arra, hogyha már két központú, tehát a dualista államberendezkedés Bécs és a magyar főváros, akkor ahhoz egy méltó ellenpólus legyen itt Magyarországon, és létrehozták a fővárosi közmunkák tanácsát, aminek a felét a kormány adta, a másik felét Budapest önkormányzata, és ez a fővárosi közmunkák tanácsa irányította Budapest fejlesztését, infrastruktúra képítését, városszerkezetet, merre menjenek sugárutak, körutak, a korabeli európai nagyvárosi, modern nagyvárosi minták alapján, hogy ahhoz szerettek volna felzárkózni. Hát a világvárossá váljon, abban benne volt az is, hogy megfelelő lakosságszám legyen, megfelelően képített infrastruktúra, megfelelő kereskedelmi központ legyen, és árvázak legyenek, ahol nimbós termékeket lehet kapni, és hát Magyarország erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett, hogy fölfejlesztett Budapestet, tehát ez nagy kihívás is volt, és nagy erőpróba is, és igazából a dualizmus korában csak egyetlen egy világvárost, Budapestet tudtuk kifejleszteni, és hát a fejlődésnek az eredményeit, még ha a városi közlekedésről beszélünk, még hadd bizonyítsam azzal is, hogy 1881-ben indult meg az első városi villamosvasút, Bernhard Siemensnek a találmánya a villamos, városi villamos, és Lichterfeldében, Berlin elővárosában, a Berlin része már ez a terület, ez a település, és 1887-ben Budapesten már a Nagykőrúton megindult a villamos közlekedés, az oktogonid, és egy másik példa is, amit itt az egész világ előtt nemzeti nagyságot, felzárkózást, fejlődést tükrözzünk, mutatja az is, hogy az Andrássy út alatt megépítik a föld alatti vasutat, amely a világ második metrója volt, de az első villamoskocsis üzemmódú metrója. Az elsőt az 1863-ban Londonban adták át, ott kis gőzmozdonyok húzták a kocsikat, tehát elég nehéz volt megoldani azt, hogy a füstöt kiszívják az alagutakból, illetve füstemésztő készülékeket raktak a gőzmozdonyokra, és ott is majd átérnek az elektromos vontatásra, de ott kis elektromos mozdonyok fogják húzni majd a kocsikat. Budapesten pedig eleve már elektromos motorkocsis üzemmódú metró indult meg, és hát ez a világviszonylatban az első volt. Tehát az is a világvároshoz hozzátartozott, hogy reprezentatív útjai legyenek, tehát az Andrássy utat így építették ki, és hát nem akarták villamossal, felsővezetékkel, vagy trollinak a felsővezetékével elcsúfítani, de hogyha már itt a trollibusz szóba jött, akkor ad mondjam meg, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában Magyarországon volt először trollibusz is, például a polgárosodáshoz hozzátartozott, hogy a tehetősebb rétegek már üdülni, nyaralni mentek, és lesznek turisztikai célpontok, lesznek rangos fürdők, Pöstjén, Herkules fürdő, még számos más tudott találni egy sorolni. Tátrafüredre is rengeteg turista érkezik, és már a bérkocsisok, tehát ugye a mai taxi elődjeiről van szó, nem tudták kielégíteni a látogatók, turistáknak a igényeit, és Poprád és Tátrafüred között kb. 400 méteres szintkülönbség van, tehát a vasút helyett ekkor a jobb kapaszkodó képesség miatt gumikerekű trolibuszokat álmodtak meg, és 1904-ben át is adták a Poprád-Tátrafüred közötti trolibuszvonalat, de 1904-ben még Nagyszebenben, Erdélyben is indult trolibusz közlekedés, Pozsonyban pedig a belvárosba vaskutacskára egy kiránduló helyre járt ki trolibusz. Tehát a polgárosodáshoz, az életformaváltáshoz hozzátartozott az, hogy a tetősebb polgárok zöldövezetbe mentek, nyaralni mentek, üdülni mentek, sétálni mentek, és hát ez megfigyeltő volt Kassán is, Csernyevölgyébe vezetett ki villamosvonal, Szatmárnémetiben is az egyik hődőhöz elment a villamosvonal, és kombinált jegyet is kiadtak, hogy aki a villamosodat jegyet, az kedvezményesen látogathatta meg az egyik hődőt, de Szombathelyen is például a villamosnak a végállomása a Szent István partner volt a város sétatertjénél zöldövezetén.
Egy picit most megint visszaugranék, miközben 1904-nél is tartottunk, hogy ugye ez a rengeteg fejlődés, amit elsorolt, ráadásul, ha így megnézzük, egy mondjuk úgy, hogy 2-3 évtized alatt meg is valósult, tehát ezek tényleg egymás után létrejöttek, hogy azért gondolom ez történelmi viszonylatban egy nagyon gyors léptékű fejlődést, tehát úgy kell elképzelni, hogy mielőtt még a döntés megszületett annak nyomán, hogy hát ugye a munkavállalás és a többi miatt valóban egyre több ember lakik és dolgozik a városban, muszáj kialakítani ehhez a megfelelő közlekedési lehetőségeket. Onnantól kezdve tervszerűen elkezdték ezt ugye fejleszteni, hát szinte nem is használva példát, mert ahogy mondta, nagyon sok mindenben elsők vagy másodikok voltunk, de ezt úgy kell elképzelni, hogy itt volt egy ilyen nagyon látványos változás, hogy 1870 előtt, vagy akkor visszamenve a 19. század közepére, úgy jutottak el az emberek Pestre, hogy postakocsival és földutakon, és ugyanúgy utaztak, mint mondjuk, ahogy elképzeljük, hogy egyébként vidéki városokban aztán még gondolom sokáig, és aztán hirtelen és nagyon gyorsan lett egy ilyen változás. Tehát ezt jól gondolom, hogy ez mindenki számára egy ilyen körbenézett, és egyszer csak máshogyan nézett ki a világ körülötte.
A reformkorban Pestről nem vezetett képített út, főleg a Dunántúl nyugati részén, a felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, az útépítőanyagban, az akkori kőben gazdag területeken volt inkább jellemző az épített út. Kényelmesebb volt az utazás hajóval, bár ott a folyás irányán szemben pedig vontatni kellett a hajókat. És mondanék példát, 1847-ben Szombathelyről volt már Pestre is omnibuszjárat is, meg Kanizsára is, meg Bécsbe is. Tehát például a reformkorban egy Szombathely Nagykanizsa, vagy egy Szombathely Veszprém távolságot, ami 100 km volt, 6-7 nap alatt tette meg az omnibusz, és ebben az időszakban, tehát fogadóknál állt meg ott, nem is volt igazából meneten csak a végállomásokon, mert kiszámíthatatlan volt, hogy a kátyús utakon esőbe, beleragadva a sárba, mennyi idő alatt érnek oda. Aztán a köztudatban az van, hogy az első vasúta a Pest-Váci volt Magyarországon, az csak a gőzvontatás, a gépi vontatás terén volt az első. Az első vasútvonalunk az a Pozsony-Nagyszombati lóvasút, Pozsony-Szentgyörgy szakasz, amely 1840. szeptemberében nyílt meg, és 1846-ban jutott el Nagyszombatig, és még meghosszabbították Szeredét. A vasút lesz az, ami meggyorsítja a közlekedést, még hogyha a mai viszonyainkhoz képest nagyon lassan is ment, de a mai mezőutakat elgondolva azon való közlekedés az nagyon lassú volt, és utonállók is nehezítették a közlekedést. A vasút viszont gyorsabbá tette, és hát megindul a vasút képítése, de igazából majd szintén a kiegyezést tudom példaként mondani, a kiegyezéskor lesz 2200 km hosszú vasútvonalunk, és az első világháború kezdetére meg 22.000 kilométer, tehát 20.000 kilométer vasutat építettek Magyarországon, és ezáltal a gazdaságilag elzárt területek az ország gazdasági vérkeringésébe bele tudták kapcsolni, illetve lehetővé vált az, hogy akár nagyobb városokba, Pozsonyba, Budapestre, Nagyváradra, vidékről vonatta be tudjanak utazni, és ott tudjanak a polgárok, nagypolgárok, arisztokraták bevásárolni.
Az én rózsám vasutas, szereti, magyar állam fizeti, hát szeretni kell.
Baross Gábor nevét is említsük meg, aki nagyon sokat tett azért, hogy egy jó működő szervezetű államvasútja legyen Magyarországnak, tehát azt is átszervezte és bevezette a zónatarifát. Ez azt jelentette, hogy minél nagyobb távolságra utazik valaki, ennek kisebb mértékben emelkedik a menetjegynek az ár, és 400 kilométer után pedig ugyanaz a tarifa volt, és azt mondta, hogy azt akarja, hogy a brassói tésasszony Budapesten járjon kalapot vásárolni, és hát a vasút megmozgatta a tömegeket, hiszen a 1900 tájékán a személyszállításnak meg a telszállításnak is a 95% körüli mértékben a vasút bonyolította, 4%, 4-4,5% volt a hajózás, és 1,5% a közúti forgalom. És hát a vasút révén is tudtak a tehetősebb polgárok a városokban menni, és akkor ott a kifejlődött városokat. Most az infrastruktúra az nagyon fontos volt, hogy Szentgis csatorna legyen, útburkolat legyen. Tehát volt olyan eset még a 19. század második felében, hogy a város főterén, városnak a főterén az omnibusz beleragadt a sárba, és az utasoknak kellett kitolniuk, miután megépül a burkolt út és járdahálózat, vízvezeték, Szentgis csatorna, elektromos áram, gázvezeték, telefonvezeték. Nagyon fontos dolog lesz. Melega Miklós, aki a magyarországi, történelmi magyarországi városok infrastruktúráját kutatja, 1908-as adatokat feldolgozva megállapította, hogy 4 város rendelkezett teljesen kiépített infrastruktúrával, ez Budapest, Pozsony, Nagyvárad és Szombathely volt, és meg kell említenem, hogy a villamos közlekedés megindulása szempontjából is Budapest volt az első, aztán Pozsony következett, aztán Szombathely. De ami furcsa számunkra, hogy a trianoni határ az itt Sopronnak, Szombathelynek, a Nyugat-Dunántúlnak a fejlődését megakasztotta, hogy a úgymond hinterlandja mind a két városnak elveszett, és ráadásul addig, amíg a trianoni határt meg nem húzták a monarchián belül, centrális elhelyezkedése volt Sopronnak is, Szombathelynek is, tehát ezt kevesen tudják, hogy 1900-ban még a Dunántúlon Pécs után Sopron volt a legnépesebb város, aztán Székesfehérvár következett, Győr és Szombathely között csak 1700 fő különbség volt lakosságát tekintve, úgyhogy Győrben 95% ért a településen, a többi az külterületen, Szombathely meg 97. Tehát ennek a két említett városnak meg még különbetett a vasfüggöny a Sopronnak és Szombathelynek, ami ugye a második világháború után leereszkedett, és addig például ez is furcsa, hogy Budapest, Pozsony és Szombathely után a Szombathely volt a 3 legnagyobb személyes terforgalmú pályaudvar a korabeli Magyarországnak. És hát a vasút az ugye a városi közlekedésre is hatott, mert nagyon sok embert odavittek, és akkor muszáj volt a helyi tömegközlekedést úgy kiépíteni, hogy a pályaudvarokra, a belvárosba le tudják vinni, akár omnibusszal, akár villamossal, vagy 1906-tól megindul az autóbusz közlekedés is először a mai Moson Magyaróvár területén, Magyaróváron, korabeli Magyaróváron.
Ez az időpont, amit most mondott az autóbuszra vonatkozóan, jelentette egyben azt az időpontot is, hogy végre a lovakat kihagyták ebből a buliból? Azért kérdezem, mert ugye mondta korábban a lóvasutat, mondta az omnibusz, nem biztos, hogy ez mindenkinek pontosan megvan, hogy melyik mit csinál, de a lényeg, hogy mind a kettőt ló húzta. De mikor volt ez a pont, amikor nekik már a közösségi, vagy mondjuk úgy, hogy a tömegközlekedésben nem kellett részt venniük?
Akkor egy kicsit a fejlődésre rámutatnék. A kiegyezés tájékán még gyalog, lóháton is jártak a városokban, és a fogatolt járművek voltak a meghatározóak. Ha valaki közhasználatú járművet akart igénybe venni, akkor volt a konflis és a fiáker. A konflis az egy fogató, a fiáker pedig két fogató bérkocsi volt. Tehát a mai taxik elődjét kell elképzelni, hogy valaki odament, akár Budapesten megérkezett a déli pályaudvarra, hogy valahová teszem azt a Széll Kálmán térre, el akar menni, vagy a Deák tér, akkor megtette ezt bérkocsival is. Az omnibuszok, az első tömegközlekedési eszköz volt, azokat lovak húzták. A mai autóbuszoknak az elődjéről van szó, hátul lehetett beszállni, és hát nagyvárosokban ott voltak emeletes omnibuszok is, ezt ugye nótában is hallottuk, hogy
éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt.
Lent nyikorogtak a kerekek, felettünk nevetett a teli hold.
De ez csak Budapestre volt Magyarországon jellemző. A kutatásaim szerint nem találtam arra példát, hogy vidéke lett volna emeletes omnibusz. Amúgy a vidéki városok esetében Sopron volt az első, ahol még a kiegyezés előtt megindult az omnibusz, meg Nagykanizsán is, Szombaton is, tehát itt a nyugati határvidéken, de aztán Szegeden is, Miskolcon is hamar forgalomba álltak. Tehát ezeket lóhúzta, és mivel a korabeli utakat kövezték, és az ilyen vasabroncsos fakerekek nagyon nagy zaj csaptak, és nagyon ráztak ezek az omnibuszok. Számos olyan sajtóírt is, sajtótudósítást ismerek, amiben leírták, hogy valaki elutazott valamelyik településre, és hogy szörnyű rosszul vannak kövezve az utaim, mert amíg a vasútállomástól a belvárosba bejutott az omnibusszal, úgy összerázta, hogy nagyon, és akkor sínre tették az omnibuszt, ebből lett a lóvasút, hogy így a színpályán azon az egyenes sima színpályán könnyedében tudta a ló is húzni, és kényelmes utazást biztosított. A következő lépcsőfog az volt, amikor ezt gépesítik. Hát lesz próbálkozás néhány városban, például Debrecenben is, hogy kis gőzmozdonyok húzzák majd ezeket a városi közlekedésben szerepet játszó, tömegközlekedésben szerepet játszó kocsikat, és a gőzvontatás az a városokban nem fogják szeretni a lakosok, mert füstöt okált ki, prüszköl, salakot, hogy esetleg maga után. Békés Csabán volt olyan, hogy gőzmotorkocsikat állítottak forgalom, vagy a városban a tömegközlekedést tudják vele bonyolítani, és a szikra, ami kipattant a kéményből, fölgyulladtak a náttetős, tehát a zsubtetős házak a városban, és ott majd benzin elektromos üzemi motorkocsikra fognak átérni, tehát megjelenik a gépi bontatás, és majd igazából a fejlődést majd a villamosok fogják képezni. Említettem, hogy Berner Siemens találmánya volt, és azt a korabeli városi lakosság megszerette, halk volt, nem szennyezte a levegőt, üzembiztos volt, és azok a városok, amelyek tudtak villamosvasutat létesíteni, tehát hogy többnyire úgy volt, hogy magánvállalkozások, részvénytársaságok építették meg, és hát egy idő után lesznek olyan tehetős városok, amelyek ezt meg tudják váltani, például 1904-ben majd elsőként Temesvár a vidéki városok körében, de a villamosvasút az majd rangot, presztízs jelent a településnek, hogy ott a legmodernebb felszíni tömegközlekedési eszközt használhatja a polgárság. Hát itt is jelentős különbségek lesznek azért az ország területén. Vannak olyan városok, ahol iparos, kereskedő múltú városok, akár szabadkirályi városi múlttal, amelyekben nagyon alacsony az agrárlakosság. Lesznek olyan települések, ahol inkább azt mondhatjuk, hogy városi keretben folytatják az agrár tevékenységet, és lakosság 75-80% az agráriumból él. És azért tudnunk kell azt, hogy a parasztnak más az értékrendje, a mentalitása, másképp megy munkába, kaszába, sarlóban nem szállhatnak fel villamosra is. Tehát lesz számos olyan alföldi agrárváros, ahol majd csak a szocializmusban indul meg a helyi tömegközlekedés. Addig a voltak is próbálkozások, azok sok esetben kudarcba fulladtak, mert más volt az értékrend, a mentalitás. Ha már itt tartok, akkor azt elmondanám, hogy főleg azok a városokba jutott a legmagasabb szintre a dualizmus korában a városi tömegközlekedés, amely az eltérő tájos gazdaságkodrazi területek határán voltak, tehát úgy is szokták mondani, hogy vásárvonalak mentén. Hogyha nyugatról kezdjük és megyünk kelet felé a történelmi Magyarország térképen, akkor Pozsony, Sopron, Szombathely, Dunántúlon még a Dél-Dunántúl központja Pécs volt, amelyik villamos vasúttal rendelkezett, és akkor a felvidéktől a Erdély, illetve az Alföld határán lévő nagy kereskedővárosok, illetve a vásárvonal mentén lévő városok rendelkeztek villamossal, tehát például Kassa, Miskolc, Nyíregyháza, Szatmárnémeti, Debrecen, Szeged, Újvidék és Szabadka. Itt a Bácska-Szeged esetében Újvidék-Szabadka és Szeged esetében meg kell azt is említeni, hogy nekik ezeknek a városoknak az agrárkereskedelemben is nagy szerepük volt, tehát ezek már nem annyira eltérő táj és gazdaságpodrezi területek határán lévő városokhoz tartoznak. A Bánát központjában Temesváron indult villamos közlekedés, Erdélyben, Nagyszebenben, hát Kolozsváron, ebben az időszakban ott gőzvontatású városi vasút állt a lakosság rendelkezésére, és hát az egyetlen a Magyar Királysághoz tartozó tengeri kikötővárosunkban, Fiumében is 1899-ben megindult a villamos közlekedés, és emellett voltak olyan városok, például Arad, ahol lóvasút, illetve Arad esetében meg kell említenünk az emeletes autóbuszokat, itt a Magyar Automobil Részvénytársaság Arad, a Marta cég fog autóbuszokat gyártani, és hát a helyi közlekedés lebonyolításában lesz szerepe, és hát Békés Csabán benzinelektromos motorkocsi lesz, miután a gőzvontatásúval felhagytak. Hát Nyíregyházán is először benzinelektromos motorkocsik voltak, és utána lett villamosvasút, és ott is Sóstóig kiment a villamos Nyíregyházán. Remélem egy város hagytam ki, a főváros, azt meg már emlegettük, hogy ott mi minden beindult.
Igen. Ugye a villamos vagy villanyos, nem tudom, hogy ez valami régies név volt, vagy csak a slangben hívták így, vagy csak mi gondoljuk, hogy így hívták, hogy sok régi filmben is villanyost hallunk. De azt akkor helyesen halljuk, ugye?
Jól hallja, igen, mert a sajtóban is sokszor elektromos vasútnak írják, aztán villanyosnak, villamosnak, tehát még kellett egy kis idő, amíg kialakult, hogy melyik legyen a neve, de amikor a trolibusz megjelent Magyarországon, akkor vágány nélküli villamos vasútnak nevezték, és aztán hát végül is az angol elnevezés jött át Magyarországra is, tehát a trolleybusz. Az omnibusznak a nevéről azt hadd mondjam el egy érdekességet, hogy ez volt az első tömegközlekedési eszköz, amely ugye, a tömegközlekedési járműveknél akkor beszéltünk tömegközlekedési jármű, illetve tömegközlekedés, hogyha meghatározott útvonalon menetrend szerint megy egy jármű, és az omnibuszoknál először csak a végállomásokat jelölték ki, útközben bárki megállíthatta, fel vagy leszállni kíván. Hát ezért ez Magyarország esetében, tehát számos városnál már a sajtóból olvastam, hogy nagyon lassúvá vált azóta, hogy minden polgár a saját ház előtt állítatta meg, hogy ne kelljen gyalogolnia. Na de végül is az elnevezés meg oda vezethetjük vissza, hogy Nánba volt egy vállalkozó, aki ilyen közkocsit tartott forgalomban, ami a Nán belvárosából egy külvárosi térre ment, ahol egy szatócs volt előtt volt a közkocsinak a végállomása, 1829-ben, ha kellően jól emlékszem, és amikor az omnibusz a végállomáson állt, a szatócsüzlet vezetője, vállalkozója, meg a közkocsi vállalkozója sokszor beszélgetett, és egyszer jött az ötlet, hogy azt a szatócsüzletet az omnibusz oldalán reklámozni kellene, és hát Omnisz volt a szatócsüzletnek a tulajdonosa, és akkor ráfestették a közkocsira azt, hogy Omnisz, omnibusz, és hát állítólag a nánti városi legenda szerint, meg a városi közlekedés töltete szerint itt alakult ki az Omnisz, ajánlja a termékeit mindenkinek, ebből az omnibusz elnevezés, amit mi Magyarországon is átvettünk, és itt is jellemző volt az, hogy reklámokat festettek az omnibuszok oldalára, Moson-Magyaróváról is ismert egy képeslap, ami nagyon jól látszik a reklámfelirat az omnibusz oldalán, de aztán a korszakban a villamosokon is gyakori volt az, hogy reklámokat helyeztek el, mind az oldalán, mind a tetejükön.
Ha már városi legenda, vagy lehet, hogy csak nem figyeltem történelem órán, ugye ön is említette, hogy nagyon fontos volt akár mondjuk az ilyen világvárosok esetében, de egyáltalán a felújított és felturbózott városok esetében ebben az időben, hogy a látvány azért az nem mindegy, tehát hogyha ezek olyan értelemben kötött pályások, mint a troli és fölül ilyen vezetékek mennek, hát az elcsúfítja ugye az egész utcalátványt, az nem jó. És hogy talán Széchenyi mondta azt, hogyha most itt a lovakat tovább használjuk, akkor egy idő után térdig fogunk gázolni a lócitromban. Hogy volt egy ilyen mondás, és ő hozzá köthető.
Széchenyivel megmondom, őszintén sokat foglalkoztam, mert főleg a közlekedési fejlesztési koncepcióival, 1848-ban jelent meg a javaslat a Magyar Közlekedési Ügy rendezési Rül című munkájában, Magyarország első közlekedésfejlesztési terve van. Megmondom őszintén, erre a mondatára nem emlékszem, de azt tudom, hogy a városi közlekedésnél, amiért a villamos is kedvelt lett, ugye említettem a gőzvontatás, nagy a csalak, meg füst, meg ilyesmi hozadéka volt a lóvasútnál, meg az omnibusznál pedig ott volt a lócitrom, ott maradt az utcán, és igényei szempontból is, a város igényei szempontjából is előnyösebb volt villamost indítani, és hát a sok vita volt arról, hogy engedjenek el felső vezetéket, vagy nem. Budapesten is az első villamos vonal az még alsó vezetékesnek épült, tehát hogy volt külön egy ilyen úszerű kis rész a vágányok között, ahol egy kar lenyújt, és felvette az áramot, amivel tudott működni. De a utcaképileg nagyon fontos volt az is, hogy meghatározták a párpikány magasságot, hogy jó lesen az ember személynek végignézni egy utcán. A későbbi időszakokban sajnos erre már nem figyeltek, arra nagyon sok ellenpéldát tudnék mondani, hogy városképileg milyen rossz megoldások születtek, és ebbe a egyforma párkánymagasság, járda, fasorok, szegék, domború felszínű útburkolat még a kiegyezésig elsősorban olyan volt az útfelszín, hogy az út közepére lejtett, és ott volt a szennyvíz, meg a csapadék, meg egyebek, most már domború felszínű lesz, és szennyvíz csatornákba fogják majd belevezetni a csapadékvizet, és tehát nagyon adtak a különbre, a tehetősebb városokban sikerült megvalósítani. Hát voltak olyan városok azért, ahol gazdaságilag nem volt annyira fejlett, nem voltak annyira tehetős vállalkozók, kevesebb adó folyt be, és ott az igény meg lett volna, de hát nem biztos, hogy meg tudták valósítani, és hát ezzel kapcsolatosan ad mondjam azt, hogy az urbanisztikai szakirodalom nyitányát Méhen Gyula Modern Városok című műve képezi, amit 1897-ben Szombathelyen jelentettek meg, ez volt az első urbanisztikai szakirodalom, és Éhen Gyula 1895-től 1902-ig volt Szombathelyen polgármester, és ezt a könyvét ő Nyugat-Európa és az USA városainak példája alapján dolgozta ki, hogy egy korabeli modern, higiéniás infrastruktúrával képített városnak milyennek kell lenni, és ő a polgármesteri programjában ezt eredményesen meg is valósította, és hát ezért tudtam azt mondani itt a beszélgetésünk elején, hogy négy olyan város volt, amely teljesen képített infrastruktúrával rendelkezett, ugye Budapest, Pozsony, Nagyvárad és Szombathely. Tehát ez a mű egy külön érdekesség ebből a szempontból, de hát nem csak az infrastruktúrán, hanem a szegényügyel, a gyermekvédelemmel is foglalkozott bele, tehát ami egy polgári várostól elvárható volt. Felfigyelt arra, hogy vannak állami menhelyek, vannak civil szervezetek, amelyek a gyermekeken segítenek, akkor vannak lelencházak, stb. Azt gondolta, hogy az erőket össze kell fogni, és egy városnak odaadni, és az maga építse ki az egészet, tehát vannak árbázak, lelencházak, gyermekkórházak, stb. Tehát, hogy ne forgácsolódjon szét az energia, és hát ő ezt itt megindokolta, tehát ez egy nagyon elgondolkodtató program volt, amit ő kifejtett sok szempontból is.
És akkor most nem mondunk erre semmit, hogy a gyermekvédelem ilyen szinten elvárható egy polgári várostól. Mondta ezeket az alul áramszedős villamosokat, hogyha minden igaz, akkor most nem akarok elkanyarodni, de hogy talán San Franciscóban alul veszi az áramot, hogy ezzel nálunk itthon miért volt gond, ezt miért nem tudták megtartani?
San Franciscóban egy karnyú le és egy drótkötélpályát, ami megy a sínek alatt, arra kapaszkodik rá a kocsi, és az húzza. Tehát nem elektromos.
Ja, igen, igaz, bocsánat. Igen, bocsánat.
És az nem is villamos, tehát egy városi vasút az, ami San Franciscóban működik. Az alsóvezetékes villamosoknál az volt a gond, hogyha abban felhőszakadás volt, tele lett vízzel az a kis vájú, vihar volt, letört egy ág, belekerült, nagyon sok üzemzavar keletkezett abból, és a felső vezetéknél ez üzembiztosabb volt. Tehát ezért is tértek át, bár több városnál, amikor villamosvasutat akartak létesíteni Magyarországon, akkor a városatják javasolták, hogy inkább alsó vezetékes legyen, ne rontsa a belvárosba a szép városarculatot egy-egy felső vezeték, illetve a felső vezetéket tartó oszlopa, és hát ezért csinálták azt, hogy nagyon sok esetben a szűkebb utcákban nem is állítottak felsővezeték tartószlopot, hanem a házakon lokfalak között húztak egy keresztsodronyt, és arra rögzítették a villamosnak a felsővezetékét.
Ez a bizonyos látvány, amiről már olyan sokat beszéltünk, és egyáltalán a korszaknak a mindenféle értelemben való igényessége a vizualitásra, hogy azok a villamosok úgy néztek ki kívülről és belülről is, hogy öröm volt rájuk nézni, gondolom az akkori utasoknak is, de még maradva ennél a bizonyos dolognál, azért azt tisztázzuk le, hogy akkor tulajdonképpen a villamos volt az, ami felmentette a szolgálat alól a lovakat. Bocs, engem nagyon-nagyon érdekelnek a lovakat.
Igen, ezt az előbb már felvetette, és a közben én is sok mindent mondtam, aztán erről a szegmensről elfeledkeztem. Tehát azért a 19. század második felében a fogatolt járműforgalom volt a meghatározó. 1895-ben megjelenik az első autó, az első gépi vontatású járművek, azok a városi vasutak voltak, akár gőz vagy villanyvontatással, és hogy nehezen indult meg a motorizáció, de elkezdődött. Erre példaként mondanám, hogy 1908-ban van egy statisztikai adatunk, a történelmi Magyarország városaiban kereken 500 autót tartottak nyilván, tehát ez jelentősen vidéki városainknál 3-4-et jelentett, Budapesten azért többet, de elenyésző volt még, és 365, vagy nem emlékszem pontosan, de 300 fölött volt a motorkerékpárok száma. Tehát 1908-ban Téring Gusztánnak volt egy statisztikai felmérettetése a magyarországi városoknál, és az kitért a járművekre, tömegközlekedésre, és 40 városban volt még omnibusz közlekedés 1908-ban, és 15 városban volt villamos közlekedés, tehát az első világháború kezdetére, tehát Budapesten kívül még 14 vidéki város, ebbe belejtve az Ágrábot is, amely a Horvátország fővárosa volt, és egy államközösséget képezett Magyarországon, tehát annak ellenére, tehát önállósága, különállása volt.
Tehát a lovakat
és majd a két világháború között is még meghatározó lesz a fogatolt járműforgalom, aztán hát egyre nagyobb teret kapnak majd a teherautók is, az autóbuszok is, de igazából majd a második világháború után fog a motorizációt tért nyerni.
Főleg ugye a nagyvárosokban, bár én Óbudán lakom, és néha szoktunk találkozni lovas kocsival, hát a kutya nem mindig örül nekünk, hogy ilyen állatot ő még nem látott.
Megengedi, hogyha Óbudát megemlítette, akkor ezzel kapcsolatosan egy ilyen városi közlekedéses tévhitet tisztázzak, tehát lehet, hogy most egy kicsit a gondolatmenetből kilóg, de nagyon sokszor a történeti munkákban az jelenik meg, hogy Magyarország szovjet megszállása után egy új jármű is megjelent Magyarországon, és ez a trolibusz, ami az első vonalát, amit átadtak a Sztálin 70. születésnapjához kapcsolódott, igen, és 70-es számmal indították a trolinak a számozását. De az első trolibusz vonalat azt Magyarországon 1933-ban Óbudán adták át, a Vörösvári út és az óbudai temető között, de a második világháború során ez a trolibusz üzem olyan súlyos károkat szenvedett, hogy nem tudták újraindítani, a járművek is olyan állapotba kerültek, és igazából már korábban volt. Ha a történelmi Magyarországra nézzük, akkor pedig már említettem, hogy Tátrafüreden, Nagyszebenben, Pozsonyban is volt, és hát 1929-ben Szombathelyen is tervezte egy trolibuszvonalakat építeni, a villamos vasúttal kapcsolatosan elképzelés volt, hogy a szárnyvonalakat villamos vonallal építsék meg, vagy trolibonallal, és ugye a trolinál el lehetett hagyni a dalépítményt, tehát a simpályát, és ezáltal, pontosabban a felépítményt, ezáltal költségkímélőbb volt a megvalósítás, és a Ganz gyárban Szombathely számára 1929-ben trolibusz terveket is készítettek.
Már akkor is, bár nyilván itt kialakult egy rendszeresség, tehát ugye ennek pont az volt a lényege a tömegközlekedésnek, hogy tudtam, hogy mikor jön majd az omnibusz, tudtam, hogy mikor érdemes rá várnom, gondolom volt már akkor is menetrend. Ez a kérdésem egyik fele, a másik fele pedig az, hogy hát már akkor is volt, aki maga szerette megoldani ezt a dolgot, ugye említette a motorkerékpárt, de hogyha mondjuk 1870 és 1915 között nézzük ezt az időszakot, Mondta, hogy előtte az, hogy valaki lóháton bejön a városba, az még úgy abszolút egy ilyen általános dolog volt. Aztán megérkezik ugye a bica is, de a kettő között gondolom minimális az átfedés. Tehát, hogy meddig volt nem ciki lóval bejönni egyszemélyesen, és mikor volt már nem ciki biciklivel közlekedni. Tehát, hogyha vesszük azt, hogy valaki függetlenítette magát a tömegközlekedéstől, de nem gyalogosan járta az utcákat.
A korszakunkban a vonatok, ugye nagyon sokszor éjszaka a hosszú utakat végigjáró vonatok, azok sokszor éjszaka érkeztek egy-egy állomásra. Például mondhatnám példaként is, hogy 1890-ig a Komárom és Budapest közötti vasútvonal nem volt még megépítve, a vonatok Győr felől Komárom, Székesfehérváron át tudtak Budapestre menni, de ami meglepő volt számomra, hogy ezt a közlekedés történeti kutatásaimból tudom, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia legrangosabb vasúttársasága talán a Déli Vasút volt, és a legnagyobb magánvállalkozása is, és ez a Déli Vasúttársaság luxusvonatot tartott fönn Bécs Déli Pályaudvar és Budapest Déli Pályaudvar között. Itt bocsánat, hogy most megemlítem, számomra katasztrófa, és nagyon elszomorító, hogy a Déli Pályaudvar ma kinéz egy világvárosban, igen, ahol nemzetközi vonatokat is fogadnak, tehát szégyenet Magyarországnak a Déli Pályaudvar, de más pályaudvar is. Ez a Déli Pályaudvar, amikor rangos pályaudvar volt, ahová luxusvonat érkezett, ez azt jelentette, hogy csupa első osztályú kocsikból állt, pullman kocsikból a szerelvény. De ez a már a dualizmus vége tájékán fog közlekedni, és Vinződ-Bánov, Sopron Déli Pályaudvar, Szombathely, Nagykanizsa, Fonyó, Csiófok, Székesfehérváron átment Budapest Déli Pályaudvarra, és a korabeli sajtó csak láncos vonatnak nevezte ezt a luxus vonatot, ez amúgy a Balaton Express volt a hivatalos neve, és azért nevezték Láncos Expressnek, mert arany lánccal teli utasai voltak ennek a vonatnak. És hát ezen akkora forgalom volt, hogy sokszor, tehát az Express vonat előtt egy előexpress ment, és a szombathelyi kanizsai utasok például csak az előexpressre kaptak helyjegyet, tehát már helyegyes volt. Itt a lux, itt a lux, itt a luxus vonat, fogtacsó, fogtacsó, fogtacsó magamat, amíg egy kézi part beszerezek, foghatod, mint hiszen nem nehezek. Itt a lux, itt a lux, itt a luxus vonat, fogtacsó, fogtacsó, fogtacsó magamat, s még megtöltöm a teljes üveget, addig én is fogom a tiédet.
Ha már itt tartunk,
a magyar vasút 19. és 20. századi történetében találunk néhány szokatlan megoldást, erről még 2021-ben számolt be a múltkor.hu. A távíró gondolatát elsőre sokan őrültségnek tartották, pedig a vonatok távirdakocsija lehetővé tette az egyes állomások közötti kapcsolattartást. Az útban lévő szerelvények mozdonyvezetője hírt kapott az előtte álló pályaszakasz minden történéséről, például az esetleges vonatszerencsétlenségekről, így reagálhatott a megváltozott körülményekre. A távíró annak ellenére is jelentős fejlesztés volt, hogy a Liverpool-Manchester vonalon már 1829-ben menetrend szerint közlekedtek a vonatok, és kidolgozott vasúti szabály és utasítás rendszer állt rendelkezésre. 1846-ban a Pest-Vác vonal már Morze távíró berendezéssel épült ki. Magyarországon 1846 és 1914 között 41 királyi udvari kocsit építettek, az utaskocsikat podgyász, kalauz és konyhakocsik kísérték, a zajt igyekeztek csökkenteni, a hálóterembe dupla ablakot és zsalúzatot szereltek. Ezen felül Erzsébet királyné szalonkocsijába egy cukrászda szakaszt is elhelyeztek. Az utazás befejeztével pedig a szerelvényről lelépő király lába elé szőnyeget terítettek. Időben ugorva egy nagyot a 20. század második felében, a kemény, majd a puha diktatúrában találjuk magunkat, ahol az első embernek hasonlóan jártak kiváltságok, mint korábban az uralkodónak. Kádár János 1970-ig a Rákosi Mátyás számára átépített, de általa szinte sohasem használt Hargita motorvonatot használta, később a Rába magyar vagon és gépgyár által készített ezüst vagy kék nyílnak keresztelt Rába motorvonattal utazott. A légjavító berendezéssel ellátott fülkéket telefonnal és világvevő rádióval is felszerelték, vezeték. A hálókocsik mellett konyha, tárgyaló és zuhanyzós fürdőszoba is volt a vonaton. A Rákosi korszakban általánossá vált személyi kultusznak Kádár körül már nyoma sem volt, így nem borították a falakat sem a pártvezér portréi, sem a tőle származó idézetek. Kádár János az általa hirdetett és megélt puritánságot csupán egy ponton szegte meg a vonat belső kialakításánál, hogy hódolhasson ulti szenvedélyének, kérésére a háromrészes szerelvényen egy kártyaszoba is helyet kapott. Szintén a korszak abszurd látványossága volt a vágányi járgány. A Gorkij autógyárban 1959-től gyártott csajka típusú luxus kategóriájú gépkocsikat idővel leselejtezték, hogy a szocialista párt tisztviselői új autót kapjanak. A mellőzött járművek közül az egyik 1968-ban a MÁV állományába került. Az építőgép javító üzem munkatársai a gépkocsit vasúti kerekekre és tengelyekre helyezték. Így született meg a csajka vágány gépkocsi, amely évtizedekig szállította a vasúti vezetőket és MÁV alkalmazottakat. A sínautó bőrülésekkel, elektromos ablakemelővel és rádióval is el volt látva.
Na, mivel arra akartam kiukadni, hogy a gondolatmenetet visszavigyem a városi tömegközlekedésben, mivel a vonatok sokszor éjszaka is közlekedtek, ezért természetes volt ebben az időszakban az, hogy tömegközlekedési járművek éjszaka is jártak. Tehát például éjszaka is járt az omnibusz Máramarosszigeten is, Pozsonyban is, Szegeden is, Szombathelyen is, és hát megvannak a vitádíjaim is, hogy azért éjszaka például Szegeden nappal 15 krajcár volt 1895-ben a menetjegy, 1902-ben 30 fillér, éjjel pedig 20 krajcár, illetve 40 fillér, de ez a többi városnál is megfigyelhető volt, tehát Szombat esetében pedig a duplája volt az éjszakai tarifa. A villamosok azok általában kora hajnalban indultak, hogy az első vonatokhoz kivigyék az utasokat, és késő estig, amíg az utolsó vonatok megérkeztek, addig jártak. Az omnibuszok azok jártak éjszaka is, meg hát még a lakosság igénybe vette a piákerekek konfliktusokat is, tehát a bérkocsikat, amelyek mindig éjszaka is álltak a pályaudvarnál.
De egyébként egy ilyen fix menetrend az volt, vagy csak tudta az ember, hogy odaállok, az pár perc múlva úgyis jön a megállóba a valamelyik, amelyiket várom?
A villamosoknál volt ilyen, az omnibuszoknál a végállomásokon tüntették föl, hogy mikor indulnak az omnibuszok, de hát többnyire az volt a jellemző, hogy ha például a vasútállomásig ment ki egy omnibuszjárat, akkor mindig az induló és érkező vonatokhoz ment ki, tehát hogy ahhoz volt igazítva a menetrend. A belvárosokban pedig hát a menetrendi táblán feltüntették, hogy az indulási időt a végállomásokról, illetve közben meg nem volt megállóhely még az omnibuszoknál. Villamosoknál pedig, tehát ott már volt.
A kérdés második felére kérdezek rá, ez a bizonyos önálló közlekedés, lótól bicikliig, tehát hogy ez hogyan alakult?
Tehát a polgári időszakban természetes volt az, hogy vidékről saját szekérrel, fogatolt járművel mentek be a városokba, és hát a korabeli sajtóból ismert az is, hogy a városi közlekedés, ez a vidéki fogatolt járművek lovai nem voltak hozzászokva, és hát több olyan eset volt, hogy csengetett a villamos, megbokrosodtak a lovak, vagy Nagykanizsán az autóbusz dudált egyet, és megijedtek a lovak, aztán fölborították a szekeret, tehát volt, hogy aki vezette a bokon ülő kocsis, az le tudott ugrani, a mellette lévő hölgy az fölborult a kocsival együtt, és a kanizsai kórházba kellett szállítani, tehát természetes volt az, hogy így mentek be. Nagyon sokan gyalog mentek be, tehát nekem vannak forrásaim arról is, hogy Szombathelytől délre Rum felé megépült egy helyérdekű vasút, egymást érték a falba, akit szinte, tehát ma is, hogyha 87-es úton ott valaki végigmegy, és megépült a vasút, és akkor azt vártuk volna, hogy onnét a kofák a Szombathely piacra, akkor felszállnak a vonatra, és behozzák az áruikat Szombathelyre. Nem nagyon sokan a közeli falvakból gyalogjártak, vagy a fejükre tették az árut, amit árulni akartak. De voltak, akik meg messzebbről vonatra érkeztek be, és mint Sopron, mint Szombat esetében is nagyon sok olyan olvasói panasz volt a sajtóban, hogy a vidékről bejáró kofák, azok a nagy kosaraikat felrakják a villamosra, és akkor a soproni vagy a szombathelyi polgároknak a villamosos utazásukon útba van, tehát zavarja őket.
Tulajdonképpen ugye ez a századforduló, a nagyon meghatározott öltözködési mód, viselkedés és a többi, tehát az, hogy a velocipéd után már megjelent az a fajta bicikli, aminek azonos méretűek voltak a kerekei, és már lehetett vele biztonsággal közlekedni, tehát a városban is már használható volt, még akár a macskakövön sem kellett feltétlenül nagyon félni, szóval, hogy ez abszolút működhetett benne a városban, na de itt vannak ezek a cilinderes urak a szép kis zsakettjeikbe. Tehát, hogy mikortól volt az, hogy felült rá az úriember, és nem volt az, hogy megnézték, hogy hát azért lovon jobban mutatott.
Valóban használták a kerékpárt. Bizonyítja az is, hogy a városok belőször szabályrendeleteket hoztak, hogy milyen sebességgel, merre lehet biciklizni, szabad a járdán, nem szabad, kiülhetnek kerékpára, a drótszamarat kiülheti meg. Zalaegerszeg város példáját mondanám, ahol olyan szabályrendeletet alkottak, hogy csak a kerékpározó urakra gondoltak, úgy gondolták, hogy a hölgyeknek ez erkölcstelenség volna vasszamarat megülni, és a szabályrendeletben csak urak vannak, hogy az uraknak a kerékpárulnak mikor kell csengetni, hogyan kell a kerékpárral közlekedni. Aztán hát a divattá vált a kerékpározás, rengeteg kerékpár vásárolta lakosság, volt számos vidéki város, amely kerékpáros központtá vált. Itt most megint az a beszélek, de az egyik ilyen Szombathely volt, hogy Budapest után a legtöbb kerékpárt azt Szombathelyen tartották, nyilván aztán Temesváron, Győrben, Szegeden, Székesfehérváron. A városi közlekedésben nagymértékben megjelenik, és erre a belügyminisztérium is felfigyel, és 1897-ben országosan szabályozzák a kerékpárközlekedést, majd pedig, hogy megjelennek az első autók, amelyek nagyon sok galibát okoztak a közlekedésben, de az se volt szabályozva, és 1910-ben pedig majd az autóbusz közlekedésre vonatkozóan hozott rendelkezést a belügyminiszter, tehát lesz ilyen rendelet, és akkor az első négy keresztáblát is megalkotják, a bukkanó, útkereszteződés, éles kanyar, tehát ezek, illetve a sorompa, a vasúti átjáró, tehát ezek lesznek majd az első kereszt táblák. Tehát a lakosság maga is elkezdi használni ezeket a járműveket, és a társadalmi presztízs kifejezői is voltak, míg a motorizáció előtt, hogy milyen lovakat fogtak be egy hintó elé, egy kocsi elé, mennyire volt reprezentatív az a kocsi, az a presztízs kifejezte, mint utána pedig, hogy milyen autókat vásároltak, és ki volt az a valamilyen gyáros, vagy valami üzlettulajdonos, vagy akár ügyvéd orvos, aki megengedhette magának azt, hogy autóval járjon, és közlekedjen a baloldali forgalmi rendszerint, mert ja, hagyományosan baloldali közlekedés volt Magyarországon, és ezt 1800 és Európában is. 1890. évi első törvény szabályozta törvényi szinten is ezt a baloldali forgalmi rendet, és majd 1941. júliusában térünk át először vidéken a jobboldali közlekedésre, az akkor kibontakozó európai gyakorlatnak megfelelően, és utána meg majd a fővárosban is áttérnek a jobboldali forgalmi rendre.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Dr. Kalocsai Péter város és közlekedés történésszel, egyetemi docenssel a jövő héten folytatjuk és befejezzük a beszélgetést. A bérkocsikból kifejlődött taxikról is szó lesz, hogy aztán az autóvezetés oktatás történetéről beszélgessünk a téma szakértőjével. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauza, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.